kedves jó testvérek! Tegnap este egy sajátos kérdéssel foglalkoztunk ebben a világban, amelyben élünk, amely Isten nélkül rendezkedik be. Ebben a világban keressük a helyünket mi keresztények, és úgy gondolom, ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket, és be tudjuk tölteni a küldetésünket, hiszen Isten embermentő művéről van szó, mert Isten meg akarja menteni a világot, és meg akar menteni bennünket. És ebben számít ránk az Isten. Tegnap arról elmélkedtünk, hogy új távlatokat kell keresni ahhoz, hogy valóban be tudjuk tölteni a hivatásunkat. Tudomásul kell vennünk, hogy ez a világ, ez a materialista, beállítottságú világ, ez az evilági világ nem tud velünk mit kezdeni. Valójában a világ is zavarban van, de mi is. Hiszen valamiképpen kommunikációs problémáink vannak, mintha mi, keresztények, beszorulnánk az otthonainkba. Igaz, hogy Jézus azt mondja, ha imádkozni akarsz, akkor vonulj el, menj be a szobádba, és ott imádkozz, a mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, meghallja a te imádságodat. Mintha beszorulnánk a templomainkba. Mi itt Kelet-Európában az elmúlt évtizedekben ezt meg is szenvedtük, hiszen bekényszerítettek bennünket a templom falai közé, és mintha nem tudnánk kimenni. De így van ez nyugaton is, ott ugyan nem volt kommunizmus, de mintha a nyugati keresztények is a templomban lennének otthon, a világban meg idegenként mozognak. Mi pedig szenvedünk, és méltatlankodunk, talán bosszankodunk is, hogy ez a nagy, újjá alakuló Európa mostoha módon bánik velünk, a mi örökségünkkel, hiszen ez a civilizáció, ami keresztény hitünkön nőtt fel, ami keresztény örökségünk az alapja ennek a civilizációnak, csak hogy azt mondják, és erre a szempontra tegnap is utaltam, ezt még egyszer szeretném aláhúzni, azt mondják, hogy ma, mintha mi nem tudnánk a mindennapjainkban ezeket a keresztény értékeket megjeleníteni. És ezért nem került bele az alkotmányba ez a keresztény eszmeiség, csak a vallásosságot említik, mert vallásosságról szó van Európában is. Vannak emberek, akik tudnak imádkozni, vannak emberek, akiknek van vallásos gyakorlatuk, templomba járnak, istentiszteletekre járnak más felekezeti testvéreink, de ennyi, és nem több. Bizony, ha őszinték vagyunk, akkor mintha elfogyott volna az erőnk, mintha valóban a falakon kívül nem tudnánk hatással lenni az emberek gondolkodására, mintha nem lenne meghatározó a mi kereszténységünk. És legyünk őszinték, így is van. Tegnap ezért szóltam arról is, hogy nincs kereszténység konkrét, karitatív cselekedetek nélkül. Nincs kereszténység szeretett szolgálat nélkül. Az evangélium az üdvösség elnyerésének az útja, nem elmélet. Persze az is kérdés, hogy ki akar üdvözülni. Hiszen a kis katekizmus így fogalmaz, azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk. Ki akar a mennyországba jutni? Az emberek nagy része ezzel egyáltalán nem foglalkozik, és talán még mi zavarban vagyunk, amikor erről van szó. Már pedig, testvérek, az üdvösségünk itt, ma kezdődik. Az üdvösség azt jelenti, hogy az ember kapcsolatban van az Istennel. Éppen most, ahogy húsvétra készülök lélekben, épp ez fogalmazódott meg bennem, az üdvösséggel kapcsolatosan, hogy egy új boldogság fogalom kell. És ez körülbelül azt jelenti, boldog az az ember, aki Istennel van. Lehet, hogy ez idegennek tűnő kijelentés, de azt látjuk, hogy az emberek nem boldogok. Az emberek zavartak, az emberek békétlenek. Hiányzik nekik az Isten? Vagy nem is hiányzik, de ez a tény. Testvérek, a mai estén tehát lépjünk egyet tovább, egy új távlatot adjunk a mi mindennapi kereszténységünknek, és ez körülbelül ezt jelenti, így tudnám megfogalmazni. Állítsuk életünket az Isten szava horizontjába, ez az egyik. A másik, igazítsuk akaratunkat az Isten akaratához, ez a másik. Próbáljuk ezt a nagyon egyszerű üzenetet közel engedni a szívünkhöz. Állítsuk be az életünket az Isten szava irányába, és igenis az akaratunkat pedig harmonizáljuk az Isten akaratával. Jézus Krisztus az, aki ebben segítségünkre van az ő példájával. Miről van szó, testvérek? Az Isten a világot meg akarja menteni. Az Isten nem engedi azt, hogy a világ a vesztébe rohanjon, és nem engedi azt, hogy az emberek elvesszenek. És igenis, Jézus Krisztus a megmentő, a megváltó, pontosan, mint Isten fia érkezik hozzánk, hogy a világ is, meg az ember is megmeneküljön. Bizony, veszélyben van a világ mi miattunk, mert kizsákmányoljuk, mert mohó módon tönkretesszük, és nem gondolunk az utánunk jövőkre. Veszélyben van az Istennek ez a szép teremtett világa, és mi tőlünk van veszélyben. És veszélyben vagyunk mi emberek. Félteni kell magunkat egymástól, mert az ember szinte csak a maga javát képes nézni, és nem törődik a másikkal. Isten meg akarja menteni a világot, és meg akar bennünket menteni. Jézus az ő fia, a megmentő. És ezért kell figyelnünk arra, Jézus életében mit jelent, hogy az ő számára az Isten szava mindennél fontosabb, és az ő számára az Atya akarata eligazító. A mi esetünkben is működik ez, ha akarjuk. Hát akarjuk, a megtérés végeredményben ezt jelenti. És akkor most nagyon egyszerűen a jézusi történetből egy-egy mozzanatot hadd hozzak elő, amik ebben és ennek a megértésében, ennek az új távlatnak a kibontakoztatásában segítségünkre van. Akkor, amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, ott, ahol Jerikó közelében, és ugyancsak közel a kísértés hegyéhez, azon a helyen, akkor a Szentírás a maga nyelvén ezt így mondja el, megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Egyébként, hadd mondjak el egy kedves élményemet, az izraeli állam minden évben egyszer enged egy szentmisét, ott, pontosan azon a helyen, ahol Jézus annak idején megkeresztelkedett. Egyébként ez Jerikó közelébe van, közel a Holtengerhez, nem ott, amit a turistáknak mutogatnak a Genezáreti tó közelében. Az csak turisztikai látványosság és félrevezetés, tehát ott, ahol szinte már látó távolságban van a Holttenger. 2 évvel ezelőtt ott voltam ezen a csodálatos szentmisén. Az egyik oldalon voltak az izraeli keresztények, a másik oldalon a picinke kis folyócskának, a másik oldalán pedig a jordániai keresztények. Ritka élmény volt, ahogy találkoztak az imádkozó hangok, és ahogy a folyócskának a két partján lélekben összeölelkeztek ezek az emberek, akik egyébként a mindennapokban egymással nem találkozhatnak. Olyanféle, mint ahogy az ipoly elválasztott minket itt évtizedekig a másik oldalon lévőktől. Jézus, amikor megkeresztelkedik, azt olvassuk a Szentírásban, hogy elmegy a pusztába 40 napra. A puszta arámi nyelven a midbár, és ebből a szóból származik a dabár. A midbár azt jelenti, hogy puszta, a dabár meg azt jelenti, hogy szó. Ebből a szó összetételből látjuk ezt a nagyon fontos üzenetet, hiszen Jézus azért megy a pusztába, mert ott akkora csend van, hogy ott hallatszik a szó. Az Isten szavát akarja Jézus hallani. Mit vár tőle az Isten ezen az úton, az embermentő úton? És ugye a történet ismerős, nem akarom részleteiben elmondani, a sátán is megkísérti. A sátán, ez a név azt jelenti, hogy aki szétszór, aki elszakít. A sátán az, aki el akar szakítani bennünket az Istentől és egymástól. És Jézust is megkísérti, hogy elszakítsa az Istentől, és hogy ne hallja az Isten szavát, és ne tegye magáévá az Isten művét. És akkor, ismerős a történet, mire hivatkozik Jézus? Írva van, Jézus ajkán ez az erő. Mit mond a gonosz, ha Isten fia vagy? Mert ugye Jézust azért nem értették, mert így mondták, Isten fiának teszi magát. Aztán később a perben, Jézus perében is ismételten jön elő, ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és hiszünk neki. És minő, meghökkentő, a pogány százados, amikor Jézus meghal, ezt a vallomást teszi, valóban Isten fia volt. A gonosz itt a pusztában az Isten fiát szólítgatja, hogy tegyen csodát. És Jézus azt mondja, ami a fontos, írva van, ne kísérsd uradat, Istenedet. Testvérek, Jézus számára a norma az Isten szava. Az Isten szavához igazítja az életét. A sátán azt akarja, hogy az ő akarata, az ő szándéka érvényesüljön. El akarja tántorítani, el akarja szakítani az Istentől, meg akarja akadályozni a világ megváltását. És Jézus kezében ez az egyetlen erő, az Isten szava. Ezt azért hangsúlyozom, mert végeredményben a mindennapjainkban ugyanazok a kísértések érnek bennünket is, mint amivel a sátán csábította Jézust. Gondoljunk a kenyérre. Mekkora kísértés az ember számára, talán mondhatom így, kenyér kultusz van. A mindennapi kenyér az ember számára fogalom. Érthető, egészen természetes, az viszont nem, hogy a mindennapi kenyérért az ember mekkora lépésekre kész, mekkora hazugságokra is kész, mekkora megalkuvásokra is kész. És a másik, egy ilyen Jézus sót szeretne az ördög. Nem erről van szó, hányszor kísértenek bennünket, hogy mit érhet el az ember ebben a világban, mire juthat az ember ebben a világban, mekkora ára van ezeknek, mi mindent kell az embernek ezekért fizetni, ezekért az előrejutásokért. És hát a hatalom, a gonosz azt mondja, neked adom a hatalmat, mert enyém ebben a világban minden hatalom. Néha úgy is érezzük, testvérek, hogy az ördögé a hatalom ebben a világban. Nem ez kísért bennünket? Mekkora kísértés az emberek számára, hogy hatalomhoz jussanak, most választásokra készülünk. Mit tesznek az emberek a kezükbe vett hatalommal? Hatalom nagyon fontos, hatalom nélkül nem lehet megoldani problémákat, de ha a hatalomhoz nem társul kegyelem, ha a hatalomhoz nem társul az Isten jó indulata, ha a hatalomban lévő ember nem érzi át azt, hogy Isten előtt felelős, hogy miképpen gyakorolja ezt a hatalmat, akkor a hatalom diktatúra. Akkor a hatalom árt. Szükséges a hatalom, hogy jót tudjunk tenni. A hatalom, ha Isten előtti felelősség tudattal bírja az ember, akkor az üdvösség művét szolgálja. Csak egy kitérőt engedjenek meg. István királyunk nagyságát ebben határozták meg. A maga korában István a legnagyobb volt, és ezzel jellemezték. Isten előtti felelősséggel hordozta az emberekért, az alattvalókért való felelősségét. Testvérek, Jézus ezekben az helyzetekben ezt a rövid választ adja, írva van. A kezünkben a Biblia, lapozzuk fel, írva van, mi az, ami az Isten szava, ami eligazít bennünket. Ez az egyik, amire oda kell figyelnünk, és ebben az irányban keressük a megoldást. A másik, igazítsuk az akaratunkat Isten akaratához. A protestáns testvéreink a szent lelket szent szellemnek mondják. Most engedjék, hogy én is így mondjam. A korszellemmel szembeállítani a szent szellemet. A korszellem olyan, amilyen az ember gondolkodása. Egy adott korra rányomja az ember gondolkodása a bélyegét. És Jézus ezzel az emberi gondolkodással, ezzel az emberi szellemiséggel állítja szembe a lelket, az Isten lelkét. Mondjam így a szójáték értelmében, vagy érdekében, az a korszellemmel szembeállítani a szent szellemet. Mi a korszellem? Csak megjelölve mondom. Önös gondolkodásunk és a hatalomvágyunk. És ez mindent megmond. Nincs idő arra, hogy kifejtsem. Ezzel szembeállítja Jézus a lelket. Az Úr lelke rajtam. Ezzel kezdi a működését. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Szabadulást a foglyoknak. Gyógyítsam a betegeket. Mert benne az Isten lelke működik. És Jézus számára ez az isteni lélek azt jelenti, hogy legfontosabb az, amit az Atya akar. És az Atya azt akarja, hogy az ember megmeneküljön. Ebben az értelemben Jézus munkálkodása nem más, mint a korlátok megszüntetése. Azoknak a korlátoknak az eltörlése, ami elválasztja embert Istentől és embert a másik embertől. Jézus közel enged magához olyanokat, akiket az írástudók meg a farizeusok távol tartanak. Ezek fontos jézusi megnyilatkozások. Ezek arról szólnak, hogy egy új világ kezdődik Jézussal, mert ez az Atya akarata. Emberek egymással összetartoznak. Ez a zsidó gondolkodásnak a megújulása, vagy a zsidó gondolkodás felcserélése. Egy új szövetség. Gondoljanak az irgalmas szamaritánus történetére, ott van az az ember az út szélén, és jön a zsidó pap, és tovább megy, pedig látja, jön a levita, látja, és tovább megy, és jön a szamaritánus, és megáll. Ennek nem csak abban az értelemben van üzenete, hogy jót tesz ez az ember, hanem ez azt is kifejezi, hogy az a fajta gondolkodás, az a kultúra, amit a zsidók képviseltek, az lejárt. Jézus születésével ennek vége. Hiszen az a gondolkodás, az azt mondja, hogy fele barátom az, aki a fajtestvérem. Ezért megy tovább a zsidó pap, mert ez egy idegen. És jön a szamaritánus, aki egyébként idegen, és megáll, és jót tesz azzal az emberrel. Egyébként pár évvel ezelőtt voltam azon a helyen, amiről azt mondják, hogy itt történt. És ehhez a helyhez egészen közel ma is van egy fogadó. Állítólag ez volt abban az időben is. Nem ez a döntő. Egy új kezdődik. Mert nincs többé különbség ember és ember között. Az emberek azért tartoznak össze, hogy egymás életét szolgálják. Mert az a fele barátom, akivel jót teszek. Akivel nem teszek jót, ahhoz nincs közöm. Aki mellett elmegyek, az idegen a számomra. Ha megállok, és kezemet nyújtom, vagy lehajolok, jót teszek vele, akkor megmentem az életét. Testvérek, ez a Jézusi út, valójában a Jézusi út ezt jelenti, az Atya akaratához igazodom. Három szempontot hangsúlyoznék. Jézus követő ember élete fölépül, a Jézus követő ember másokat megment, a Jézus követő ember közösséget teremt. Az életünk adottság. Az életünket ki kell bontakoztatni, ez mindegyikünk egyéni feladata. Mit jelent, testvérek? Azt jelenti, hogy fölismerjük azt, hogy mire való az életünk. Mire való? Arra, hogy odaadjuk. Az életünk arra való, hogy másnak elajándékozzuk. Ezt Jézus tanítja. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Életépítés. Annak az embernek épül fel az élete, aki lélekben eljutott idáig, és ugyanakkor ez az ember életet ment, mert akinek a kezemet nyújtom, akit észreveszek, akivel szemben nem vagyok közömbös, azt megmentem. Mert mi emberek arra vágyunk, hogy valaki észrevegyen bennünket. Ha nem vesz senki észre, akkor ez azt jelenti, hogy senkinek nem vagyok fontos. Csak azt az embert tudom megmenteni, akinek ki tudom mondani azt, hogy szeretlek, te fontos vagy. És nyilvánvalóan ezáltal közösséget teremtek, mert ez az ember, akihez így fordul a másik, ez az ember hazakerül. Hazakerül a közösségben. Oly sokszor gondolkodom a hajléktalanokról, a szegényekről. Ezek az emberek kikerültek a közösségből. Ezek az emberek nem fontosak senkinek, nem hiányoznak senkinek. Ezek magányosok. Most mindegy az, hogy miért jutottak ide. Ezeket az embereket vissza kell hozni a közösségbe. Ez a Jézusi út. És ez az Isten akarata, hogyha az ember erre igent mond, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten akarata a legfontosabb a számomra. Jézus azt mondja, az én eledelem az Atyám akaratának a teljesítése. Testvérek, ez az óra nagyon, nagyon zavar, mert nagyon siet. Befejezem rögtön. Gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus mekkora örökséget hagy ránk. Jézus arra tanít bennünket, hogy az Isten szava igazítson el. Arra tanít, hogy az Isten akarata legyen a középpontban. És ez a Jézus ránk bízza önmagát, és ránk bízza a szegényeket. Az Eucharisztia, Jézus azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. És ez kincs, ezt ránk bízza Jézus. A mi kereszténységünk fokmérője, hogy hiszünk-e ebben. Annyit ér a kereszténységünk, amekkora az Eucharisztiába vetett hitünk. Áldott emlékű 23. János pápa mondotta, egy alkalommal, amikor a titkára este 10 órakor bevitte a következő napi zsinati dokumentumok anyagát, egy ilyen 1000 lapos anyagot, akkor azt mondta a pápa, édes fiam, menj és feküdj le és aludj. Én sem olvasom el, majd holnap lesz valahogy. És akkor azt mondta, éppen a Szentmisének a liturgiájáról volt szó, azt mondta, ezek fontosak lehetnek a liturgikusoknak, ezek az előírások. Minden azon dől el, hogyha egy hitetlen bemegy a ti templomotokba, és ti éppen Szentmisét ünnepeltek, arra jut-e, hogy ezek hisznek abban, ami itt történik. Ha igen, akkor ez a legnagyobb üzenet a kereső embereknek. És a másik kincse Jézusnak a szegények. Szegények mindig lesznek veletek, és azt mondja, amit egynek tesztek, nekem teszitek. Testvérek, nem kell nekünk keresni, hol van ebben a világban Jézus. Itt van a Szentostyában, és itt van minden egyes rászoruló, szegény emberben. Megtalálhatjuk, ha akarjuk. Én azt gondolom, hogy egy új lehetőség, egy új távlat lehet a mi számunkra, ha ezekkel az értékekkel szembesülünk. Itt a templomban a kenyér és a bor színe alatt lévő Jézussal találkozhatunk, odakint pedig azokkal az emberekkel, akik senkinek se kellenek, ezek a szegények, emberek, akik egyedül vannak, emberek, akik áhítoznak arra, hogy valaki mondja nekik azt, hogy igen, és ezáltal értelme legyen az életüknek. Valójában mi mindannyian erre vágyunk, a férj a feleség esetében, a feleség a férjével kapcsolatosan, a testvérek egymással, a munkatársak egymással, minden ember a másik irányában. Ezen a nagyon szép ünnepen gondolkodjunk ezeken a kérdéseken el. Csodálatos példát ad nekünk a szűzanya is, Szent József is, hiszen a szűzanya, amikor az Isten angyala hozza az üzenetet, azt mondja, legyen nekem a te szavad szerint, és egész életét meghatározza. És amikor József álmában üzenetet kap, akkor hallottuk, magához vette Máriát, mert az Isten üzenete mindent eldöntött. Döntse el a mi életünkben is a kérdéseinket az Isten szava, az Isten akarata pedig vezessen bennünket egymáshoz. Amen.